Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. Köszönjük azt a különös kegyelmet, hogy mi a templomig jövünk, és Te vagy, aki újra és újra igéddel és lelkeddel eljössz közénk, hogy végrehajtsd a Te akaratodat bennünk. Taníts meg, Uram, az ember számára talán a legnehezebb dolognak az elfogadására, hogy amit adsz, az az elég, és amit nem adsz, az nem hiány. Taníts meg, hogy mindaz, ami tőled van, hadd kerüljön a maga szent, méltó és értékes helyére. Könyörülj rajtunk, hogy ma elfogadjuk a sorsunkat. Elfogadjuk a körülményeket, amik között, ami életünk telik. És kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy megragadhassuk azt, ami ebben a földi létben a te ajándékod, amit nekünk szántál személyesen. Annyira koldusok vagyunk, annyira nem értünk hozzá, hogy hogy kell átvenni tőled ajándékokat. Könyörülj rajtunk ma és szólj, és cselekedd meg, hogy elmondhassuk, hogy hallja a te szolgád. Amen. Márk evangéliumának 15. részéből először az első, második és harmadik verset olvasom. És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok a vénekkel és írástudókkal, és az egész tanács, megkötözvén Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak. És megkérde őt Pilátus, te vagy-e a zsidók királya? Ő pedig felelvén neki, ezt mondja, te mondod, és erősen vádolják őt a főpapok. Az én látásom szerint minden ember életében vannak Istentől készített olyan idők, amiket úgy hív a Szentírás, hogy a sötétség órája. Ezeknek az óráknak az a jellemzője, hogy semmi fény nincs benne. De még csak szikra sincs. A sötétség órája. Amikor Jézus Krisztusnak ezt a különleges cselekedet sorozatát végignézzük, mert ugye azt mindenki tudja, hogy visszatartja az erejét. Ugye azt mindenki tudja, hogy fékezi magát. És nem hajlandó egy pillanatra se védeni magát. Nem hajlandó parancsolni az angyalainak. A békesség tanácsában egy szövetség született az Atya, a Fiú és a Lélek között. És ő ennek a szövetségnek betartja az elemi szabályait. A szövetség első eleme, hogy megkívántatik benne a hűség. A hűség azt jelenti, hogy egy vagyok veled a megállapodással, bízhatsz benne, hogy semmit nem változtatok rajta, akármi történjen is. Tudjátok, előtörbelem ilyenkor mindig a prédikátor agy, és rögtön szeretném apró pénzre váltani, hogy mit ér a szövetség, ha mondtál valakinek hűséges szavakat. Mit ér az ember felé, és mit ér az Isten felé. Mert a szövetség alapeleme az a hűség és a megbízhatóság. Jézus Krisztus pontosan tudja, hogy a sötétség órája elérkezik, és ő egyetlen egy valakire figyel, az Atyára. Szeretném bemutatni nektek a sötétség munkáját, úgy, ahogy azt meg lehet találni a Szentírásban, és azokban a jegyzőkönyvekben, amiket feljegyeztek annak idején a római hatóságok. Ugye tudjátok, hogy Pilátusnak a jegyzőkönyvei megvannak. Működik a törvényszegés lelke, nézzük a sötétség munkáját. Itt az ideje, hogy utána nézek annak, hogy kik ítélkeznek Jézus felett. A mai templomba járóknak fogalma sincs arról az istentelenségről, amit Jézus idejében a papság és a főpapok megengednek maguknak. Történelmi adatok álljanak itt. A Márk 14:50 azt mondja, a főpapok pedig és az egész tanács bizonyságot keresnek Jézus ellen, hogy megölhessék őt, de nem találnak. Fölhívom a figyelmedet erre a záró megjegyzésre. Eldöntötte egy állítólagosan Istent képviselő testület, hogy valakit megölnek. Nem úgy néz ki, hogy megérdemli, hogy megöljék, mert bűnös, hanem eldöntötték, hogy megölik, és majd keresnek valami okot, és probléma van, nem találnak. Hamis tanítanuk jönnek elő. De kiderül, hogy rosszul vannak kiképezve. Eldöntötték, hogy megölik, bizonyságot keresnek ellene, de nem találnak. 2012-ben tetszenek emlékezni, politikai életünk elmúlt időszakaira, hogy hogy néz ki a koncepciós per. Ebben az időszakban a törvényszegés lelke már működik. Érdekel, ki az a főpap, aki ilyen aljas? Hát már csak érdekel, hogy ki az, aki fölveszi magára a főpapi ruhát, és közben még indoklása sincs arra, hogy miért ölök meg valakit. Ezt a főpapot, akihez Jézust viszik először, Annásnak hívják. Előre bocsátom, hogy a Bibliát ismerő emberek tudják a törvényt, a keresztények főként, hogy csak Áron vérvonalának, ott is az egyenes ági, legidősebb, leszármazott fiúnak adták a fejére a főpapi süveget és a főpapi ruhát. Annásnak semmi köze nincs az ároni papság egyenes ági vonalához. Rómától veszi meg pénzért a főpapságot. Tehát fogalmazok. Törvénytelen, Isten írott törvényét megszegő, hatalmát, pozícióját a világtól pénzen megvásároló, nem Isten képviselete. Ezt azért kell tudni, mikor Bibliát olvasol, és elhangzik majd ez a mondat, hogy főpapok, írástudók és vének. Nektek azt tanítják ám mindenfelé, hogy elképesztő fenkölt személyek. Szó sincs róla. Ez már nem az a főpapság, amelyik hordozta a táblát a homlokán, hogy szentség az Úrnak. Ezért mondja majd Jézus nekik, hogy ti az ördögatyától valók vagytok, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, ti meg akartok engem ölni. Ezt a főpapot a római császár leváltja a főpapi tisztségéből, mert vérengző ember. Azt olvassuk a szenvedés történetben, hogy és vitték Annáshoz a főpaphoz, aki már nem főpap. Milyen jogon visznek valakit egy leváltott, már tisztséget nem betöltő emberhez, aki megvereti, és aki nagyképűsködik vele szemben. Erről az Annásról főjegyezték, hogy megvásárolta a fiainak is a főpapi tisztséget. Aztán van egy veje, akit Józsefnek hívnak, neki is megvette ezt a tisztséget. Ennek a Józsefnek a gúny neve az, hogy Kajafás. Így lehet fordítani magyarul, hogy az inkvizítor. Aki büntet, vallat, gyötörtet és öl. Annás kezéből kikerül, és viszik Jézust Kajafáshoz. Mivel még mindig nincs semmi ok, amiért halálra ítélnék, ezért Kajafásnak nincs más dolga, mint elő kell állni, és föl kell tenni a kérdést. Te vagy az áldott Istennek fia? Te vagy a Krisztus? És egy darabig néz, és mondja, hogy az Isten fia én vagyok. Hát erre aztán megkezdik a vitustánc. Tépkedő ruháját. Kell-e több bizonyság? Isten káromlás! Te Kajafás! Ki vagy te? És ha az atyától kijövő fiúra, te azt mondod, hogy az Istent káromolja, mert megmondja, hogy ő a fia, akkor meg kéne kérdezni, hogy ki a te Istened? Ki a te Istened? Jézus tudja, a sátán. Akinek te szolgálsz, akinek te hajtod végre az akaratát, az nem az én édesatyám. Te úgy beszélsz, mintha az atyám lenne a te Istened, de nem, te gyilkos vagy. Te hamis vagy, csalárd vagy és aljas vagy, gonosztevő vagy. Igazán kajafás. Három tárgyalás. Első, ennél az Annás nevű főpapnál, a második éjszaka Kajafás előtt, és mert Isten fiának vallotta magát, ezért azt mondják méltó halálra. A harmadik tárgyalás mindjárt reggel, ezt olvastam fel a 15. rész első versétől, újabb kihallgatás kezdődik. Főpapok, vének és írástudók vannak együtt. Szabad szólnom néhány szót az írástudókról? Csak a teljesség kedvéért. Tudjátok, szeretem hallgatni a televízióban azokat a műsorokat, ahol írástudók szólalnak meg, és amikor az ember pontosan tudja, hogy kinek az érdekét képviselik, messze nem érdekli őket az igazság, messze nem érdekli a valóság, ők bérencek, valakinek tartoznak a véleményükkel, és az ember hallgatja, és hány ingere van tőle. Na hát ilyen érzetem van, amikor a Szentírásnak ezeket a részeit olvasom. Írástudó. Mit feltételez egy laikus hallgató? Aki szereti az Istent, és kutatja az ő beszédeit, és ilyeneket olvashatok róla, hogy a te beszéded az én osztályrészem, hogy gyönyörködik a szívem a te parancsolataidba, azt hinné az ember, hogy ez az írástudóról szól. De nem. Erről szó sincs. Figyeljetek! Azt mondja Jézus Kajafás kérdésére még éjszaka, ugye így hangi kérdés, te vagy a Krisztus, az áldott Isten fia? Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Erre a válaszra megtépi a főpap a ruháját, pedig ez csak a 110. Zsoltár. Mivel válaszol az állítólagos Isten főpapjának az Isten fia? Zsoltárral. Mitől szaggatja meg a ruháját? A Zsoltártól. A proféciától. Miért? Mi van ebben a Zsoltárban leírva? Azt mondja, ülj az én jobbomon, míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá, megesküdött az Úr és meg nem másítja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Csak hogy szembe került a Sátán papja az Isten örök fiával. Mit gondoltok? Melyik fog toporzékolni? Melyik fog átkozódni? Melyik kiállt halálos ítélet után? Az Isten fia, aki azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek? Vagy az embergyilkos szolgál, aki azonnal azt kiáltja, méltó a halálra, mert Zsoltárt idézett, hogy néz ki az Isten messiása? Írástudók. A Dániel 7.13-ban nyilvánvaló, hogy emberfia mennyei lény, ő az Isten fia. Itt áll előttük. Itt áll előttük. Örülni kellene. Ímé, a ti fületek hallására, szemetek látására betelt az írás. Így kezdi a szolgálatát Kapernaum zsinagógájába. Nem? Feszítsd meg. Írástudók. Azt mondják, hogy Isten fiává tette magát. Hát Mikeás 5.2-ben nem az van leírva? Uralkodik az Izraelen, akinek származása lejétől fogva, öröktől fogva van. És jön a válasz, veretik, köbdösik, Körülöleli a sötétség, a gonosz értelem, a gyilkos és az inkvizítor egyik a másik kezébe adja. Hamis tanuk hazudoznak, a hamis egyház megkezdi a Jézus Krisztus elleni működését. Ezt a mondatot ne felejtsétek. A hamis egyház megkezdi az utolsó ítéletig tartó Jézus Krisztus elleni működését. Milyen korszakban élsz te, hogy működik a törvényszegés lelke? Erre a szép korszakra esik a mi földi életünk. Ezzel tetszenek találkozni. Jézus gyalázással tetszenek találkozni, és az Isten likvidálását a földi életből ezzel tetszenek találkozni. Kiderül a sötét igazság. A hamis egyház az istentelen állami hatalommal majd szövetségre lép. A hamis egyház Jézus dolgában gátlástalanul hazudik, és ennek a hazugságnak áldozatul esik a világosságot nélkülöző politikai hatalom. Mindig így volt, és mindig így lesz. Európa megtagadta Krisztust, aztán levették a keresztet az iskolákról, és a politika, amelyiknek nincs istenlátása, egyszerűen toleráns lesz a vallással szembe, kivétel nélkül mindig Jézus Krisztus kárára. Ennyit a történelemről. Kiderül, oda mennek Pilátushoz, hát ezzel nem lehet Pilátust fölbojdítani, hogy Isten fiává tette magát, ezt Pilátus úgyse fogja érteni, ezért különlegesen kell fogalmazni. Három vád. Az első, hogy szabadságharcos Jézus, és jelentik a megszállóknak ezek a pénzen vett figurák, ezek a pénzen vett tisztségűek, hogy te ez szabadságharca uszítja a népet. Pilátus rájuk néz, és átlép rajta, nem tárgyalja. A következő vád Jézussal szembe így hangzik, igaz csak Lukács írja, tiltja a császári adó megfizetését. Engedjétek meg, hogy egy-két epizódot csak azért akarok elmondani, mert ha a Bibliát olvasol, jusson már eszedbe. Tudom, hogy mit, miért akarok elmondani. Jeruzsálemben nincs vízmű. Úgy dönt Pilátus, hogy rendbe kéne tenni a csatornázást a népér, ezért hozzányúl a papok pénzéhez, és azt mondja, hogy nem ti kapjátok meg, hanem a ti népetek, a város kapja meg. Ezért följelentik a császárnál. Pilátusnak majdnem az állásába kerül, vissza kell adni a papoknak a pénzét, és saját pénzen kezd csatornáztatni. És ezek mondják, hogy a császári pénzt nem akarja ő megfizettetni. Ez se tárgyalja Pilátus érdekes módon. A harmadik vád azonban másról szól. Szeretném bemutatni a fogalmazás ravasságát. A fogalmazás ravasságát. A harmadik vád így hangzik, ő magát a ma király Krisztusnak mondja. Két fogalma van a zsidóságnak a királyság megjelölésére. Egy speciális görög szó lesz, amelyik a messiás királyra utal. Ez vallási, lelki úr és világméretű hatalmat bír. Nem ez a szó áll itt a vádiratba. A másik szó politikai királyságot jelent, de azt mindig úgy fejezik ki, hogy Júda királya, Júdea királya. A messiási királyságra az, hogy Izrael királya. Amikor összekeverik a kettőt, az Isten különös kegye, hogy Pilátus jól kérdez, te vagy a zsidók királya? Te judeai király vagy? Te politikai király vagy? És jön a válasz, nem, az én országom nem e világból való. Akkor király vagy te csak ugyan? Igen, de az én országom nem e világból való. Pilátus kimegy, és közli, ebbe az emberbe semmi bűn nincs. Mit tetszik gondolni, ha valakiben semmi bűn nincs? De a hamis egyház úgy dönt, hogy bűnös. Rá lehet-e venni a politikai világhatalmat, hogy a hamis egyház látása szerint döntsön? Amikor megérkeztem a Fehérházba, így köszöntött a házelnök, Isten hozta a világ legnagyobb vazallus államába. Ugye senki nem kéri, hogy magyarázzam meg. Pilátus első döntése, Jézus büntelen, Jézus ártatlan. Második döntése, én ártatlan vagyok az ő vérétől. Harmadik döntése, vigyétek. És megérkeztem oda, ahol ez a Pilátus berendeli nem csak az írástudókat, főpapokat és a véneket, hanem a népet is. Ez a Vox Populi, Vox Dei, hogy a népszava Isten szava, ez itt az Isten fényébe kerül. Ezért gyűlöm a demokráciát. Én teokráciába élek, a demokrácia úgy, ahogy van, hamis. Mindig a kisebbség irányította néptömegekkel kimondott véleményt, azt tükrözi. A népszava. Két valakit állítanak a nép elé, el lehet engedni Barabást, el lehet engedni Jézust, majd a tömeg megmondja. Majd a tömeg megmondja. És ez volt a kérése az én testvéremnek, hogy erről beszéljek köztetek, a cseréről. Ezt még befejezem annak a logikája szerint. A nép önmagától sose képvisel véleményt. A nép, mint fogalom, akkor verődik össze, ha valaki mozdítja. És azt fogja mondani, amire fölbújtják, fölhergelik. Amire tanítják, amit kérnek tőle, amit elvárnak tőle. És így történik majd az a különös eset, hogy az élőisten elveti Izraelt, a papsága, az írástudói, a vénei és a nép szava döntése miatt. Mert Jézus ellen döntöttek. És megérkeztem a mába. A hitetlenség megkeményíti a szívet, és vakká teszi a szemet. A hazugság hatalmával szembe nem segít a meggyőzés, nem segít a párbeszéd. Megint csak azért mondom, mert a lelki ismeret, ha a lélek dolgait ismeri valaki, akkor megérti Orbán Viktor teljesen sikertelen beszédét Brüsszelben. Kérem, a hazugság hatalmával szembe nem segít a meggyőzés, nem segít a párbeszéd. Hazugság hatalmát meg kell dönteni. Hitetlenség megkeményíti a szívet, és vakká teszi a szemet. Sötétség órája. És ebben a sötétség órájában valami elképesztő, titokzatos dolog történik. Szeretnék rámutatni arra, hogy az Istennek hatalma van egy-egy szívet megkeményíteni, és egy-egy értelmet a hamisság uralma alá rekeszteni. Nem tud kitörni belőle. Akkor se a főpap, akkor se a írástudó, akkor se a népnek tagja. Ha egyszer oda van rekesztve, hogy járjon a maga fejének bölcsességébe, annak sötétségébe, amit ő világosságnak gondol. Ezt úgy hívja egy helyen, hogy adta Isten őket hiába valóságra, és átkozottak maradnak. Az első kérdés ma itt. Mondd, Isten beszéde által meggyőzhető lélek vagy-e? Vagy van a fejed, és a fejednek gondolata, a gondolatodnak rendje, a rendjének törvénye, és csak úgy lehet, hogy te gondolod. Mit csinál Jézus? Elindult egy úton, amelyiken vereséget mér a sötétségnek az erőire. Mert Isten használja a sötétség erőit, és az indulatát, és a haragját, és a gyilkos indulatát. Ez segíti elő, hogy Jézus beteljesítse az Isten akaratát, hogy vérszerződéssel legyen az új szövetség a Golgota keresztjén megkötve. Nem érti ám a bűnös ember, hogy minden dolgával Isten ügye előre megy. És nem érti a bűnös ember, hogy saját maga dolga pedig elnyeri végső formáját és büntetését, mert ítéletnek szenét gyűjti saját fejére. Végigvonul Jézus leírt életútján egy rejtett összefüggés. Az atyának a fiú engedelmeskedik. Az Istennek az akarata, hogy belemenje Jézus a halálba, és utána megtörténjen az, amit akar az Isten, a feltámadás. Először a lélek újjászületése által, aztán bemutatja a test feltámadását is. Megy az Isten munkája a végkifejlet felé. Jézus bemutatta az angyalvilágnak, a sátán már ismeri, bemutatja az embervilágnak, és amíg a sátán gyermekei csak sátáni lélekkel lehetnek felé, azon közben az Isten Jézus Krisztusban kiválasztott gyermekei szeme felismeri, és a lelke ráismer az ő urára benne. Így történik majd, hogy az első megtérő a Golgota keresztjén egy lator, akinek Jézus Krisztus mellé szegeztetett a helye, hogy közvetlen közelről kelljen hallgatnia Jézus szavait. A következő megtérő egy római százados. Nem is érti Jézus beszédét, csak lát. Hosszú alapvetés volt. És el van készítve valami különös dolog az Istentől nekem. Láttat valamit velem. Fölolvasom, hogy ne tévéjegjek. Isten megengedte, hogy az ember lecserélje az életének az urát, Istent, e földi világ bármiére. Így éltünk mi is. Te is, én is. Nem uralkodott, vagy nem uralkodik Isten a te szívedben. Isten engedte, hogy valaki megvesse az áldást és lecserélje Ézsau ételre. Volt egy elképesztő, felöltlen beszédű apa, Jefte, aki a győzelemért azt mondta, ami először jön ki a kapumon, azt adom neked, és a lányát kellett feláldozni. De a Szentírásnak vannak különös cseréi, ilyen, hogy Izsák helyett egy kos akad meg a bozóton, és életet ment a csere, és Jézus Krisztus fölmegy a Golgota keresztjére, mert Isten úgy döntött, hogy az én nem különb életem, mint a főpapoké. De sok mindent megvettem. De sok mindent elrontottam. De sok gonosz döntést hoztam. De sokszor voltam kérlelhetetlen, és csak az akaratom számított. És engem, aki olyan voltam, mint az írástudók, mindent értettem, csak azt nem, ami Jézusról, az Isten országa titkáról és a kegyelemről szólt. És nem voltam különb, mint a nép. Hallottam valamit, és én is szajkóztam, mert tetszett, mert sokan mondták. És egyszer a kegyelem ért, hogy megláthattam, mit csinált az Atya értem. Az ítélet helyén elcserélt a fiával. Nem téged ítéllek a bűneid miatt. Van helyetted áldozat. Ma este hadd szóljon neked ez a különös evangélium. Nem kell meghalnod a te bűneid miatt. Megbocsáttattak azok. Van helyetted, aki fizetett a te bűneidért. Tudod, aki egyszer meglátja, hogy mibe kerültem az Istennek, az azt mondja, hogy ettől kezdve nem tudsz annyit kérni, parancsolni, ami több lenne a fiad értékénél. Megengedte, hogy Barabást válasszák és a gyilkost felmagasztalják, és a fiát adják halálba, de a fiainak nem engedi meg, hogy az ő nevének megismerése után bolondul válasszanak. Ezért ma ezzel az igével befejezem. Mert nem engedem, hogy rossz döntést hoz. Ezért bejelentem, nem te választottál engem. Én választottalak téged magamnak. Megváltottalak, neveden szólítalak, az enyém vagy. Mert megtörtént a csere. Én kapom az Isten fiúi életet, ő pedig elvette a bűnös, a nyomorult, a kárhozatot érdemlő életemet. Bár el tudnád mondani, élek többé nem én, él én bennem a Krisztus. És amely életet a testben élem, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Mert a sötétségen egyszer átragyog a világosság. Imádkozzunk. Uram, hányan tudnák elmondani, hogy látják ennek a világnak minden istentelenségét, törvényszegését, gonoszságát, hogy elpattan tőle az agy, hogy megkeserik tőle a lélek. Légy áldott, hogy bemutatod, hogy ez téged körülvett. És személyesebben érintett, mint minket. Ami az életünkben bűnfogalom, ami a mi életünkben valamilyen kár, amit mások okoznak nekünk, ott nálad ez egyértelmű volt. Meg fognak ölni. És ez a világ ugyanezt tervezi ma is, ugyanúgy. Légy áldott, hogy a te kegyelmed, a te lelked és igéd által világosságot gyújt a szívünkbe. És azt mondod el, hogy mi benned az atyának vagyunk teremtve. Hadd köszönjük meg, hogy nem vagyunk a világé. Hadd köszönjük meg a sorsunkat. Hadd köszönjük meg az osztályrészünket. Mert az élet. Egész földi létünkben már a veled együtt töltött élet. Amen. Egy megjegyzést hadd mondjak a végén. A te életed egyik oldalról a megkísértés története, a másik oldalról a megtartatás története. Ne felejtsd. És légy hű, mint halálig. Te koronás fő. Hirdetem, hogy holnap délelőtt 10 órakor, és délután 6 órakor lesz a két nagypénteki Isten tisztelet, mind a kettő úrvacsoroztással. Kérem, készüljetek. És hadd mondjam így, hogy hálaadással. Mert Istennek népe örömmel járul az Ura elé. A legkülönlegesebb találkozó az Isten országának minden tagja az Istennek gyermeke. Gyermekeket hív maga elé, hogy örvendezzen velük együtt. Nézd, mit tettem érted, ne félj a sorsodtól. Mi atyánkot szoktatok a végén, ugye? Mi atyánkot most a végén? Én valamikor azt kihagytam, vagy elfelejtettem. Imádkozzunk. Álljunk föl hozzá. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. Szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a záróénekünket, az 511-es éneket mind az 5 versével.
Thank you.
Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott leveléből olvasom az ígét, az 5. versből. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által az ő akaratának jó kedve szerint. Őrizzétek az ő igéjét. Áldás békesség.